Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió gyermekes családot érint a családi adókedvezmény emelése, mondta a családokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Kondz Zsófia emlékeztetett, két lépésben duplázzák meg az összeget, az első július 1-én lépett életbe, a második pedig majd január 1-én fog. Most már egy gyermek után 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermek esetében 148.500 forint az adókedvezmény, amely további gyermekek esetében újabb 49.500 forinttal emelkedett. Fellendítheti az építőipart a 3%-os kedvező kamatozású ingatlanvásárlási hitel, mondta az Építési Vállalkozók Szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Kai László hozzátette, számításaik szerint idén várhatóan 12 ezer új lakás épülhet. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezte az elbocsátásokról szóló hírek miatt a kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat. Hangsúlyozták, minden a városba települő cégtől elvárják, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azokat alkalmazza. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, jelentette ki az agrárminiszter Abátszalókon az országos polgárőrnapon. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, erről is beszélt Nagy István. Tárcája pedig megújította a stratégiai partnerségi megállapodását az Országos Polgárőr Szövetséggel. Mától változott az alkalmazottjukat be nem jelentők és a hiánypótlási felhívás semmibe vevő cégekre vonatkozó néhány adószabály, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása az egyik legsúlyosabb adóügyi jogsértés, és a NAV 2 millió forint mulasztási bírság kiszabása mellett be is záradhatja az üzletet. 56 Gidrán harcjárművel bővül a Magyar Honvédség eszközparkja, közölte a honvédelmi miniszter. A harcjárművek közös fejlesztésűek egy török vállalattal, amely az alapgépkocsit gyártja, ismertette Szalai Bobrodnicki Kristóf. Az ukrán uniós tagság nem történik meg, Magyarország megállította azt, jelentette ki a miniszterelnök még tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor megismételte, szerint az ukrán EU csatlakozás tönkretenné a gazdaságot és behozná a háborút az unióba. Az ukrán külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet a kormány barátságtalan nyilatkozatai és egy új plakátkampány miatt, írta meg elsőként az Ukrajinszka Pravda. Kijev szerint a kormány negatív színben tünteti fel Ukrajnát, és ezt megpróbálja belpolitikai célokra használni. Az ukrán külügyminiszter helyettes bekérette kijevi nagykövetünket, Hejcer Antalt, értésére adni az ukrán kormány afölötti elégedetlenségét, hogy, amint fogalmazott, Magyarországon egyes politikai erők megpróbálják az ukrán kérdést bevonni a belpolitikai küzdelembe. Írt a Facebook oldalán a külügyi államtitkár, hozzátéve nagykövetünk válaszra már nem kapott lehetőséget, a partner azelőtt elhagyta a tárgyalót, hogy a szóbeli reakciót megvárta volna. Így azért nehéz párbeszédet folytatni, jelentette ki Magyar Levente. Csalódott az amerikai elnök, mert úgy látja, Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborút. Donald Trump előzőleg egy órán át beszélt telefonon az orosz elnökkel, de közösségi oldalán azt írta, semmilyen előrelépést nem tettek. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov azt mondta, Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet, eközben várják Ukrajna válaszát a béketárgyalások harmadik fordulójának időpontjáról. Telefonon tárgyalt egymással az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint megállapodtak abban, hogy dolgoznak a légtérvédelmének megerősítésén, ezügyben a két ország küldöttsége közötti találkozóban is megegyeztek. Görögországban több ezer embert evakuáltak erdőtüzek miatt, Törökországban már emberéletet követeltek a lángok. Kréta szigetén és Atén közelében is tűz van, a hatóságok több mint 5000 turistát, szállodai alkalmazottat és helyi lakost evakuáltak. A hirtelen lehulló szokatlan mennyiségű eső miatt villámárvizek alakultak ki az Egyesült Államok Texas államában a Guadalupe folyó mentén. Már legalább 24 ember meghalt, miközben a mentőcsapatok további több tucatnyi a víz csapdájába esett embert próbálnak megmenteni. Az eltűntek között vannak 23-an, akik egy a folyópartján található, csak lányoknak szóló keresztény nyári táborban voltak, amikor a víz kiáradt. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk holnap is, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben 33-34 fok körül alakul, újra fokozódik tehát a kánikula, de csak egyetlen napig, mert hétfőn aztán egy hidegfront hozhat felfrissülést, valamint záporokat és zivatarokat. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Kentelki Endre erdélyi kertészmérnök előadását hallgathatják meg, aki beszél a növényismeret fontosságáról, a fák védelmének ügyéről és a csángók természet ismeretéről. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést kívánunk.
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek Magyar Tudományos Akadémián, és mikor az előadásra fölkért az elnök úr, akkor valahogy azt mondta, hogy ne legyen nagyon sok statisztika benne, kevesebb tudományág, tehát sok tudományágból fognak jönni, de minél érthetőbb legyen, de legyen benne valami izgalmas is. Akkor én arra gondoltam, hogy hát miért ne csinálnám azt az előadást, amivel általában egyetemeken, középiskolákban, liceumokban elmegyek, és ilyen lehetőségem nem lesz, hogy teszteljem az itt megjelent akadémikusokat, tanárkollégákat, hogy milyen növényismereteik is vannak. Tehát nem tudtam tovább lépni a tanári mi voltomból, úgyhogy bocsássanak meg, hogyha közben kérdezek is. Ugye nagyon fölkapott kérdés ez a növényvakság, és itt van már talajvakság kérdése is, nagyon sok mindennel halljuk társadalmi szinten is, de akár kutatási szinten is foglalkoznak. Jó magam az Abonyi utcában voltam elszállásolva, és ezen 4,1 kilométer még ide érkezem. Szépen átsétáltam, mert úgy gondoltam, hogy nap elég sokat fogok ülni, és a mozgáskultúránknak ez jót tesz, ha kicsit sétálok. Körülbelül 1424 növénnyel találkoztam, 20 nemzetség és 24 fajt számoltam össze ilyen lassú, hát nem lehet nagyon lassú, de ilyen jó mozgással, míg ide értem. És néztem közben az embereket is, hogy hogyan viszonyulnak azok növényekkel, akik mellett elmennek, Budapestről lévén szó. Ugye, ha kicsit megnézzük a történelmet, akkor innen már láthatjuk, hogy gyakorlatilag Elizabeth és James 1998-ban ezt a növényvakság, ugye először ilyen furcsa volt számomra, hát nem a növények vakok, hanem az emberek, de hát ezen, ennek a fordítása ez, kezdtek foglalkozni evel a témával. És hát azért nézzük meg, hogy ez a címszó alatt, ha a Web of Science-en rákeresek, nagyon egyszerű lebutítva, milyen tudományos és milyen jellegű, ugye, tudományos impafaktorral ellátott szaklapokba körülbelül mit találok ebben. Itt láthatjuk, hogy van szociális viselkedéstudományok, élettudományok, számítástechnika, mérnöki tudományok, klinika-orvostudományok, üzleti tudományok, és a mezőgazdaság, biológiai, környezettudományok az, ami a legnagyobb részben megjelenik. Tehát azt jelenti, hogy rengeteg kolléga foglalkozik evel a témával, rengeteg, és hát ezt, hogyha valaki is utána néz, kutatás van. Én azt gondolom, hogy nagyon jó téma és témakör, amivel kicsit másképp gondoltam én, hogy most hozzanyúlok, és nem a statisztikák, a számok, a kutatások, a tudományos szinterével. Van egy csodálatos vers, én azt gondolom, hogy nagyon szépen mutatja az ember és a fa, mert hogyha a növény vakság, akkor mindenképpen ki kell emelnem, hogy itt elsősorban a fákról fogok beszélni. Ugye növény vakság nem csak a fák kérdését takarja, de ezt kiemelném. Az ember és a fa viszonyát kortárs költőnk Ratko József valahogy így fogalmazta meg, hogy minden emberbe falakik, ágarja fészkel a hit, s dalol, mint valami madár, még le nem üti a halál. Minden fában lélek lakik, s emeli az ágait, és fészket óv szélnek feszül, szenved már majdnem emberül. Növényfajok figyelem kívüli hagyása, ugye növények ismeretének hiánya, alacsonyabb rendű életformaként tekintünk rá. Ezt én úgy szoktam mondani, amikor elmegyek egy egyetem vagy éppenséggel liceumba, hogyha a szomszéd kiskutyáját, második emeleten vagyok, kimenyek és leengedem a teraszról, ez elég tragikus mi voltja lesz, és hát elég barbárnak néznék. De ha veszem az anyós nyelvet, ez egy cserepes virág, ugye nagyon jól néz ki, a Szán-Szibéria nemzetséghez tartozik, ugyancsak kimenyek és a teraszról leengedem, akkor a takarító azt mondja, semmi baj, tanár úr, fölmegyek, összeseperjük ezt. Tehát, hogy ugye a viszonyulásunk az élőkkel szembe teljesen más, és ezt ugye sokszor tapasztaljuk. Nagyon egyszerű kis tesztet hoztam el, pedagógia keretén belül mindig úgymond egy vizsgateszt, mikor középiskolában, egyetemen, most az Orvosi Egyetemen tartottam egy előadást, végig viszek néhány logót. Olyan logók ez, amit ma a mai generáció mosolyogva néz rám, és azt mondja, hát egy jel, és tud beszélni róla fél órát. Milyen márka, milyen cipőmárkák vannak, mi az, amit használni kell. Tovább lépünk, ugyanerről ezekről el tudják mondani. Természetesen, amikor két ugyancsak márkanevet, logót fölvetítek, akkor vannak néhányan, hogy hát a BMW hiányzik ebből a történetből, tehát a hiányérzetüket fejezik ki, de minden diák, minden kolléga hát megmosolyogtat, hogy na ezeket felmutatni. De menjünk tovább, 10-et szoktam fölvetíteni. Ilyenkor a diákság rám néz, és azt mondja, hát a tanár úr le van maradva, ma már az Insta és a TikTok az ön generációnak talán a Facebook az, amit itt látunk, használják. De hát mindegyikről tudnak beszélni, és hát a gyors értelmek kérdéséből, ugye gyors értelmeknél fel tudják sorolni, hogy mik vannak. És akkor ilyenkor számolunk, és ugye itt egy lebutított változat van, hát azt látjuk, hogy 100%-ba fölismerik ezeket a logókat. És akkor egyet váltunk, és azt mondjuk, hogy tisztelt kollégák, nézzük meg, hogy ezeket a logókat fölismerik-e, amelyeket minden nap találkozunk. És mikor jöttem, akkor jó néhány fával találkoztam, egyet azért leszettem róla, és hát azt gondolom, hogy ezt az elég könnyű fölismerni, hogy nem hiszem, hogy itt a kollégáknak, ugye Fodor-Pataki tanáró nem játszik ebben a történetben. Jó, tehát, hogy a ginkó bilobát azt elég könnyen föl lehet ismerni. És akkor megyünk tovább, és azt mondom, hogy akkor hát legyen egy kéreg is, hogy nézzük meg, hogy akkor mi ez. Akkor azt mondják itt a kollégák nagy része, hogy a platán, könnyen fölismerik ezt is. Meg szoktam kérdezni, hogy a Székelyföldön lévén, hogy akkor ez vajon milyen növénynek hát a termését. Látjuk, nem menjünk be, hogy milyen típusú termés, ne, evel foglalkozunk. Mit válaszolnak többen? Hát fenyőfa, tanár úr. Hát mondom, hát ez egy elég nagy nemzetség, ugye, és nagyon-nagyon sokat lehetne ezekről beszélni, de vajon mi a konkrét megnevezése? Na, innen már problémák vannak. És akkor hát egy virágot is felvetítettem, ugye itt, amit látszik, de rengeteg van városi környezetben, itt is látjuk. Nem menjünk be, hogy az érzúkba, ha fehér, ha vörös, nem ez érdekelt, hanem hogy felismerik-e a tanárkollégák, hogy egy gyógynövényként is használjuk, hát a hárs levelez. És akkor ilyenkor beszoktam keményíteni, hogy lássam, hogy akkor hogy állunk a növényismerettel, és körülbelül, elnézést, levértetves, ezért nem adom körbe, ez a növénynek a levelét látjuk itt körbe, ilyenkor már kezdnek gondolkozni, pedig egy nagyon-nagyon nagy nemzetség. Valaki tud ebben nekem segíteni, hogy ez mi lehet? Galagonya. Micsoda?
Galagonya.
Nem sikerült. Ez egy juhal, a mezei juhal. Hát mindent, igen, de most nem akarok kitérni a termény, nem akarok segíteni ezekben a kérdésekben. Jó, hát azért jöttem a Magyar Tudományos Akadémia, hogy teszteljem az itt egybegyűlteket. Van lehetőségem, akkor kihasználom. Itt egy következő növényünk, ami nagyon vizes környezetben, úgy átobozva rajta, nem megyek bele, mert nem ez a célom most, hogy sokat feszítsük, ez vajon mi lehet, tisztelt kollégák? Nem gondolták, hogy? Nem. Az elnök úr is már rossz irányba halott, tehát nem biztos, hogy átmegy a vizsgán, igen. Mézgás égel lesz ő, vizes környezetben, ezt szereti ő, ez vajon mi lehet? Termés? Fodorpataki tanár úr segíthet? Na, akkor gyertyán, jó, akkor segítek én. És akkor a végső, ami ugye rengeteg van, és Marosvásárhelyet körbeöleli, hát a bükk termését láthatjuk itt. És akkor az utoljára, hogy 10 legyen, mert az előbbi logókon nagyon gyorsan átmentem, legyen 10 növényünk is, akkor itt van 2 egymás mellett, amit még azért néha össze is tévesztünk. Ugye, és akkor vajon melyik az? Hát szerintem nem gondolták a tanár kollégák, hogy itt tesztelni fogom önöket, de hát ez... Az egyik a nyilv, így van, és a másik pedig a fehér nyár. Nem menjünk bele, hogy rombuszos, és a többi nem érdekel, de hát nagyjából akkor... A tény az, hogy mikor ezeket a teszteket végezzük, ugye nagyon egyszerű változatban, akkor gyakorlatilag 10%-át, jó esetben 10%-át ismeri fel. Egyetemista, középiskolás, és az akadémián se állunk nagyon jól. Maradjunk ennyibe. Tehát azt jelenti, hogy ha növényvakságról beszélünk, és ezeket a növényeket, amit én ide fölvetítettem, ez a 4,1 kilométer alatt még ide értem, mindegyikével találkoztam. Tehát, hogyha együtt sétálunk vissza, akkor mindegyikével fogunk találkozni. Ez egy olyan tükör, amikor föl szoktam tenni azt a kérdést a hallgatóságnak, hogy a két csoport közül melyik nélkül nem tudunk élni. Hát ilyenkor ugye nagyon egyszerű a válasz, a diákok is mosolyognak. Hát világos, hogy a második csoport nélkül. Az idén találkoztam először, nagyon két kis aranyos diák hallgató volt, aki úgy nagyon meggyőzően rám nézett, és azt mondta, hogy a második csoport nélkül nem tud élni. Ugye, hogy van egy szociális vagy szociológiai kérdés is ebben, hogy vajon miért kezdik a mai generációk így gondolni. És ez probléma-e? Kell-e vele a kérdéssel foglalkozni? Egy filmet tudok ajánlani, kiváló hegyi kaszálók, és ugye kicsit hazamenjünk Csíkszereda környéke, a Csángók, a hegyi kaszálók, biodiverzitás és hagyományos gazdálkodás. Ez 2012-ben készült kis dokumentumfilm, ahol a szerzők elmagyarázzák, hogy az ottani csángókot körbeveszi körülbelül 410-460 növény fajtársulás, tehát ugye sok növénynyel találkoznak ők, és ezek közül körülbelül 60%-át, mondhatni 250-et névről fölismernek. Nagyon érdekes. Én mikor a kertészmérnök, tájépítészmérnök hallgatókat ugye vizsgáztatom, sétálunk, vizsgáztatom növényismeretből, akkor elég nagy probléma, amikor azt szoktam mondani nekik, hogy akkor hát minimum illene úgy 500 növényt fölismerni, mert ha elmenjünk egy faiskolába, akkor 2000-rel találkozunk. De maradjunk a 250-nél, mert hát a csángók is fölismernek annyit, és nekik nem adunk kertészmérnök diplomát. És föltettem a kérdést magamba, hogy hogy lehet az, hogy ezek az egyszerű emberek ismerik a növényeket. Használati szinten is ismerik, akár gyógynövény kérdéseket, ugye nagyon jól tudják kategorizálni, növénytársulási szinten ismerik. ezeket a növényeket. Okosabbak lennének ők? Nem. Nagyon egyszerű a történet. Ők átlagban egy évben 210 napot, vagy a statisztikák szerint 210 napot töltenek a természetben. Tisztelt tanár kollégáknak mi a véleménye, hogy itt például egy budapesti kolléga a szabad ég alatt, ez azt jelenti, hogy mikor várja az autóbuszt is beleszámoljuk, jó? Hány napot tölt a szabad ég alatt? 10-15. Tehát valahogy így állunk. Nagyon egyszerű erre a válasz. Nincs kapcsolatunk. És hogyha napi szinten együtt vagyunk vele, hát akkor megismerik, ez olyan, mint a házastárs, barát, ismerős. És azt látom, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag nemhogy ez nőne ez a szám, hogy többet ülnénk a buszmegállóba, inkább a dugókba ülünk, ugye? Hanem csökken. Ma azt látjuk, hogy a Covid utáni időszakban a nagyon fiatal generációban gyakorlatilag 5 nap. Ha megkérdezem most, hogy volt-e valaki a 19 éves egyetemisták, 20 éves első-másodéveseket kérdezem, volt-e olyan élménye, hogy kint aludt, itt azt gondolom nagyon sok kollégának sátorozott, volt kint a természetben, van-e ilyen élménye? Hát az a 10%, ha összetudjuk rakni, és eljutott a 20 éves koráig, amikor nem élt, nem volt a természetben, úgyhogy egy napot kint aludt volna. Félnek a természet hangjától, néha ezt szoktam mondani. Nagyon érdekes, ugye tájépítészmérnöki szak 2012-ben hoztuk létre, kicsit alapítója is voltam, mikor kezdtük nézni, jó magam 2 évig dolgoztam Belgium, mint kutatómérnök, és mikor odaértem egy ilyen középszerű kisvárosba, akkor volt, mint Gyergyó Szent Miklós, csodálatos kertek voltak. Én dísznövénytermesztést tanítok, mint ahogy itt elhangzott volt, de valami furcsa volt számomra. Csodálatos kertek, precíz pontosággal megtervezett növény összeültetések voltak. De valamit úgy hiányoltam. Én jó magam mezőgazdasági szaklicomot végeztem, általános technikusként, iskola elsőként érettségiztem, ezért kaptam 1 évig lehetőséget, hogy dolgozzak, és én választottam meg, hogy hova mentem, mint általános technikus, Gyergyó Csomafalván dolgoztam. És ott láttam azt, ugye, ez a 90-es évek eleje, mikor még ez egy élő falu volt, állatok voltak benne, növények voltak benne, és egyáltalán volt egy olyan szimbiózis, együttműködés a természettel, ami ma, ha visszamegyek, mert gazda tanfolyamokat néha szoktam tartani, akkor reggel nem a kakaskukorai korásra ébredek, hanem egy fűnyíró hangjára. Eltávolodtak, és ez nem Budapestről beszélek, hanem akár egy Gyergyó Csomafalváról. És azt látjuk, hogy a beépítettség egyre nagyobb, a városok egyre nagyobb teret kapnak, azt is előre láthatóan látjuk, hogy körülbelül úgy 30 éven belül 85%-ba lesz egy ország átlagba város lakó, vagy urbanizált környezetben lakó, és akkor itt mindig fölteszem a kérdést, hogy kell-e ezzel a témával foglalkozunk, és hogyan kéne megközelítsük. Természetesen nem lehet azt csinálni, amit például én csinálok, hogy van otthon 100 darab tyúkom, 30 darab kecském, lovam, mert szeretek lovagolni, és így tovább. Nekem ez a fitness, én ezt szoktam mondani. Nem lehet ma már egy budapesti lakósnak ezt összerakni, nagyváros metropoliszokban ezek nem működnek, és azt is látom, hogy a kis falvaink is ezt nagymértékben veszítik el. Akkor mit lehet tenni? Néhány személyes motivációmot mutatom be, itt nagyon röviden, hogy mivel találkozunk, és hogy látom azt, hogy mi a viszonyunk a növényekkel. Tárgyként kezeljük, nyugodtan valljuk be ezek után, amit itt látunk, Sepsiszentgyörgy, aszfaltozás, és mi történt, mikor hát néhány kollégával fölháborodtunk, hogy azért ezt nem lehet csinálni, uraim. Azt mondták, rendben van, elnézést kérünk. Mikor visszamentem, akkor kivágták a fákat, és visszaaszfaltozták. Van-e itt probléma ezekben a kérdésekben? Több 100 éves tölgy, 400 éves tölgynek határoztuk meg, egy burkolatot raktak le, szegély, járda szegélyt, és nagyon egyszerűen megoldották a matematika kérdését, a törzset bevágták, és azon a vonalon végigvitték. Marosvásárhely, ez ugye ez Budapest az egyik, a másik Marosvásárhely, gyakorlatilag egy nagy főutcán fektetek le vezetékeket, és hát a kotrogéppel közvetlen környezetében a fáknak egy részét a gyökereknek tönkretették. Tehát ugye itt faápolásról nem fogok belemenni, de hogy ez mit jelent a fának hosszú távon, és ez mi történhet ezekben a kérdésekben, ez. Operába voltunk a kedves feleségem, mert szerencsére nem én parkoltam, meg úgy néz ki, hogy szeretnek a fák engem. Az Andrássy úton kijöttünk, egy esti óra volt ott, és mit láttunk, ugye ostorfák voltak, ostorfasor, ha jól emlékszem, kidőlt. Hát ezek a fák nem bírják egy. A városi környezet az nem egy ideális hely számukra. Kettő, olyan mértékben nem figyelünk rájuk, nem vigyázzuk meg, hogy gyakorlatilag, ha megnézzük, ugye nincs itt lézer lehetőségem, de az utolsó képen láthatjuk, hogy mekkora gyökérzettel rendelkeznek ezek a fák. Hát ezek kellene túléljenek, és ezek kellene nekünk árnyékot, pormegkötést, hűtést biztosítsanak, és az oxigénről még ugye nem is beszéltünk. Csodálatos elképzelések vannak, ültessünk 1 millió fát, 100 000 fát, stb. Szoktam ezt mondani. Nagyon-nagyon kedvelem, csak azt kell tudni, hogy annak 50%-a nem éli túl. Amit ma Budapesten ültetnek, annak 50%-a jövőre vagy a következő évben elpusztul. De ez a tény. Nagyon fontos kérdés az, hogy ha elültetünk valamit, arval felelősséggel tartozunk. Itt látjuk, kiválóan van megoldva az ültetés, a rögzítés. Csak egy dolgot felejtettek el, hogy a fa nő, benövi. És akkor erre mi a megoldás, hogy ne csak ilyen szomorú dolgokat mondjak, hanem mondjak néhány olyan dolgot is, amivel mi a jövőkép. Én azt gondolom, hogy felelősségünk mindnyájunk számára, akár tudós, tanár, akadémikus is, hogy erre figyeljünk egy picit. Néhány szakirodalom, ami a tavaly és az idén jelent meg, Lukács Zoltán barátom írta, a faápolás, a fatan, ami nagyban segíthet, hogy megértsük egy kicsit jobban a városi fákat is. Hogyan reagáljuk le ezt? Polgármester urakkal leszoktam ülni, és ugye néha megkérdezik, hogy tanárnak miért fontos az a 400 éves törgy, mert zavar minket, hát oda egy beruházás történik. Nem tudok érvelni, ugye ez nagyon rég a németek, amerikaiak kitalálták, hogy ezt lehet értéket teremteni, vagy értéket rendelni a fa mellé. Itt Radó Dezső, ő közgazdász volt, kertészmérnök közgazdász, ő kitalált egy ilyen, hogy hogyan lehet értékelni egy fát, mert ma már a Nyugat-Európában az van, hogy megnézzük, értéket adunk a fa mellé, és mikor átveszi a polgármester, akkor azt mondjuk, a zöld felület gazdálkodásnak az értéke, most mondok egy összeget, lényegtelen, mondjuk 1 millió forint. És mikor elmegy, akkor lássuk, hogy az mennyi a különbség a kettő között. Tehát muszáj. Én nem nagyon szeretem, hogy értéket adunk hozzá, de sajnos ezt látom, hogy ez az irányt lehetne követni. Van ma már mindenféle digitális, akár hétköznapi ember számára elérhető eszköz, hogy oda megyek, és meg tudom határozni a fa életkorát, és mondjuk az értékét is. Rengeteg műszaki vívmányok vannak az elmúlt 20-30 évben, ha csak Divós Feri Ferenc fizikusnak a munkáját nézem, a fakop kitalálóját, ami gyakorlatilag ugye nagyon sokat segítettem a már faápolásnál, hogy azt mondjuk, hogy ezt ki kell vágni ezt a fát, vagy nem. Egyik lehetőség, ugye, mert mindig az a legjobb, ha kivágjuk. Értékként hogyan tudunk rá tekinteni? Nagyon sok eszköz van a kezünkbe, és hát én azt gondolom, hogy ezeket kellene használni. Rengeteg civil és egyéb más kezdeményezések vannak. Nagyon egyszerű kettőt hoztam, egy magyarországi, a másik pedig romániai. Különleges fáknak a feltérképezése digitálisan elérhető középiskolákba, iskolákba, ki tudnak menni a közvetlen környezetükben megnézni azokat az értékes fákat. Tudjanak róla, rengeteg van már fölmérve. Én a tájépítész és kertészmérnök hallgatókkal egy digitális térképet készítettünk, civilek által is elérhető programot letöltve, meg tudja nézni, hogy egy fa mellett elment, akkor hogy hívják azt a fát, legalább egy annyit. Több mint 13 ezer fát vettünk fel, ez egy harmada, tehát itt van még mit dolgozni ezen. És csak egy gondolattal fűszerezném meg, hát ez nem tudományosnak mondható, talán gondolatébresztő előadásnak, hogy milyen értékeket képviselnek ezek a fák, és hogyha azt mondom, egy 20 méter tölgynek gyakorlatilag 10 ember oxigénellátását tudja biztosítani, és még nem beszéltem arról, hogy ennek mennyi a víz megkötése, pároloktatása, por megkötése, egészségügyi hatásai, és egyáltalán a történelmünk történeti visszatekintése, hát akkor keveset beszéltem a fákról. Én mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes is kell, és fontos, hogy szeressük a fákat. És az utolsó gondolatom, ha már ilyen lirikusra vettem ezt az előadást, és kevés statisztikát hoztam ebbe, és kutatást és tudományt, akkor mindenképpen remélem, hogy az Assisi Szent Ferenc gondolatával tudok búcsúzni. Innen nem viszed el, amit van, csak azt viszed el, amit adtál. Remélem, hogy egy-két gondolatot adtam a kutató kollégáknak is. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kentelki Endre, erdélyi kertészmérnök előadását hallgathatták meg, aki beszélt a növényismeret fontosságáról, a fák védelmének ügyéről és a csángók természet ismeretéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megerősítsék Krisztus hitüket, megéljék összetartozásukat, gazdagodjanak a nap üzeneteivel és a találkozás örömével. A szervezők minden korosztály számára készültek programokkal, amelyek a kollégium udvarán felállított színpadon kezdődtek el egy közös istentisztelettel. A nap folyamán zenész szolgálatok voltak hallhatóak a Pataki Gimnázium dicsőítő együttesétől és az Erdélyből érkező Mésa formációtól, délután pedig az országosan ismert junior primadíjas Tímer Sára és zenekara adott koncertet. Napközben a gályarabokra emlékező kiállítás várta az érdeklődőket a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeumában. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az abaújvári Szikrabáb csoport szórakoztatta. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért jelentős ez a mai nap püspök úrnak akár személy szerint? Hogyan látja ezt a mai napot?
Hát egy szóban úgy tudnám megmondani, hogy azért, mint együtt vagyunk. És Istennek tetszik, hogyha az ő népe együtt van, egyetértésben van együtt, azt mondja, hogy oda küldi az áldást. Vannak olyan áldásai Istennek, amit a közösségnek akar adni. Ezért vagyunk együtt. Ahogy a országos egység napja is erről szólt, tulajdonképpen annak analógiájára tudom mondani, hogy ez a mai nap is így ilyen. Csak itt a Tiszán inneni egyházkerület gyülekezetei vannak jelen, és vagyunk együtt.
És az ige hirdetésében hogyan, miként köszöntötte az egybegyülteket?
Pál apostol Kolossi Béliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az ötödik verstől szólóan egy dicséretet, egy bátorítást adtam át Isten által, Isten igéje által. Pál apostol nagyon jó híreket hall a Kolossi Béli gyülekezetről, és akkor lelki szemei előtt megjelenik a gyülekezet, tollat ragad és ír, és látom közöttetek a jó rendet. Mi is ma szép rendben együtt egybe gyűltünk, és hasonló kép az, amit maga a szó jelent, mert ez egy katonai szó is, hogy amikor a katonák teljes díszben felsorakoznak és állnak, parancsra várnak, készen állnak, akkor jó, szép, jó a rend. Csak amikor Pál apostol a keresztény életről beszél, akkor mindig mozgalmas képeket használ. Vagyis lehet tudni, hogy ebben dicséret és egyben egy kis kritika is megszólal, és tulajdonképpen attól akarja óvni a gyülekezetet, hogy úgymond belesüppedjenek abba, hogy velünk minden rendben van. Mi itt megállhatunk, mi révbe értünk, nekünk még útunk van. És megállni nagy veszélye, hogy egyik énekünk mondja. Ezért azt mondja az apostol, hogy tovább, és három képet használ, és azt mondja, hogy járjatok a Krisztusban, járni kitartóan, céltudatosan, minden megkörnyékező bűnt félretéve, és gyökerezni, mélyre ereszteni a gyökereket, hogy az élet viharai el ne tudjanak pusztítani, vagy valami tévtanítások, és épülni együtt, mint élőkövek. Tehát a bátorító szó az, hogy tovább. Így ezt adtam én is át a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek.
Hogyan látja, hogy a kerület gyülekezetei hogyan fejlődnek, milyen helyzetben vannak mostanában, illetve hogyan, miként tudnak épülni, hiszen gondolom ez az alkalom is segít például.
Vannak olyan demográfiai, gazdasági folyamatok, amik rendezik a térségünket, amikre igazából hatással mi nem tudunk, hanem alkalmazkodni tudunk. Ilyen talán az elköltözés, az elvándorlás, a falvaknak a idősödése. Mi ezt alkalmazkodni tudunk, hát azért fontos az ifjúsági munka minden gyülekezetben, úgy is, hogy tudjuk, hogy én is, mint lelkipásztor, talán 3 vagy 4 kántort is kitanítottunk, egyik sem nálunk szolgál, hanem mind máshol, tehát azért vetünk, még hogyha esetleg az ország más gyülekezeteiben, nagyobb városaiban fognak maradni is, és hát elkísérjük tovább azokat, akik pedig itt vannak.
Vadnai Zoltánnal, missziói tanácsossal folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a mostani gyülekezeti találkozó, ez a mai rendezvény milyen múltra tekint vissza, egy kicsit idézzük fel.
4. alkalommal rendezzük meg Sárospadokon a Tiszán Inneni Református Gyülekezetek találkozóját, és nagy örömünk, hogy töretlen népszerűségnek örvend a gyülekezetek körében. A mai napra is körülbelül 650 fő regisztrált, hogy szeretnének itt lenni, jelen lenni, és azért is öröm ez, mert az látszik, hogy igény van a gyülekezetek tagjaiba arra, hogy évente egyszer itt az ősi falak között találkozzunk, együtt hallgassuk az igét, együtt énekeljünk, dicsérjük az Urat, és olyan jó azt is látni, hogy mennyire a találkozások alkalmává vált ez az a nap, amikor a kerület különböző részeiből eljönnek lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, és találkozhatnak újra és újra egymással azok is, akik egyébként távol vannak, tehát nagy öröm a résztvevők száma is, és mindig azért imádkozunk, hogy áldás kísérje ezt a napot.
Ezen felül még van-e valamilyen más célja, hiszen itt missziói tanácsos úr nagyon jól elmondta, nagyjából ez a célja, gondolom, a rendezvénynek. Más célja esetleg van-e még, amit ezt kiegészíti?
Amikor első alkalommal megrendeztük, akkor ott volt a célok között az, hogy teremtsünk egy olyan közösségi alkalmat a Tiszán Inneni Reformátusság számára, ahol az Isten dicséretet, az igével való találkozást egy nagy közösségben élhetik meg. Nagyon-nagyon sok apró kis gyülekezet van Tiszán innenen. A gyülekezeteink döntő többsége ilyen, ahol 5-10-20 gyűlnek össze egy-egy vasárnapra. Sokszor gyakorló lelkipásztorok is tapasztalják ezt, hogy egy kicsit úgy vannak Isten tisztelet előtt, amikor megérkeznek a testvérek, hogy kevesen vagyunk, jönnek a sóhajok, hogy régen milyen sokan voltunk. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg kell becsülni, és az én véleményem az, amit sokszor el is szoktam mondani, hogy nem a számok a fontosak igazán, hanem azt, hogy milyen minőség a mi keresztjén életünk, milyen minőséget képvisel. És ez a sárospataki alkalom egy nagyon jó alkalom arra, hogy azok a testvérek, akik egyébként vasárnaponként, ahogy mondtam, kevesen vannak, 5-10-20, itt megéljék azt a nagy közös hitbeli egységet, és megtapasztalják azt, hogy egy évközi vasárnapon szétszórva vagyunk, sok helyen talán kevesen, de egyébként pedig sokan vagyunk, és együtt vagyunk, és ebből a közösségi élményből és hitélményből merítve talán reményteljesebben telnek az egyébként évközi otthoni vasárnapok is.
És milyen programokkal készültek?
Színes programokkal, vannak olyan programok, amik visszatérőek évről évre, és azért mindig új elemek is vannak. Ugye a színpad az folyamatosan megy 10 órától, itt a Refidics Band, itt a Pataki Református Középiskolások zenekara kezdett dicsőítéssel. Püspök úrnak hallgattuk az áhítatát, espereseink, mind a 4 egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon fontos, hogy mindez sugallja a református egyházkerület egységét, azt, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, ezek vagyunk mi, és mindenki részese ennek. Utána épp most az Erdélyből érkezett Mésa együttes van, szép régi dicséreteink feldolgozását éneklik többek között. Szabó Dani bácsi is, egykori főgondnok, fogja majd köszönteni az egybegyülteket. ebéd után a kerületvezetői köszöntik majd a jelenlévőket. Simon Sándor gondnok testvérünk Nagyberegből érkezik hozzánk, aki egy személyes bizonyságtételt fog elmondani, illetve záró akkordként a méltán népszerű Tímársára és zenekara zárja majd az alkalmat. Úgyhogy emellett pedig nagyon sok kísérőprogram, bábelőadás, népi játszótér, gyülekezeteink, ahol manufaktúrák vannak, ahol készítenek valamit, itt vannak jelen az árukkal, itt van a Calvin kiadó, itt van az Új Remény kiadó, itt van kézműves foglalkozás Herceg Marikával, minden évben visszatérő alkalom, és még sok más lehetőség is van a felnőtteknek és a gyermekeknek is, akik eljöttek ma.
A nyár az igen sűrű, gondolom az ön számára is, illetve a gyülekezetek számára, hiszen itt a kerületünkben nagyon sok ilyen nagy alkalom követi egymást. Ennek mi az oka, hogy ennyire egymás után ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmakat szerveznek?
Hát vártuk a jó időt, és a jó idő összegyűjt bennünket. Két nagy egyházkerületi esemény van így a nyár elején. Az egyik a H2Ö, ami az idén Miskolcon volt, illetve ez a pataki gyülekezeti találkozó. Hagyományosan így a nyár elején vannak ezek a rendezvények, pár hét különbséggel, és nyilván ez még hozzájött az idén országos esemény is Debrecenbe, az Egység nap, de hívjuk majd nyár végén a kimondottan csak a lelki pásztorokat egy találkozásra, és sok gyülekezetben is van esemény ilyenkor. Július legelején pedig a Bolyváron van a lelkesítő, ami szintén egy kicsit másabb rendezvény, hiszen ott az egész országból, sőt határon túlról is érkeznek, ugye az Abaújvári gyülekezet kezdeményezése, ami azt kell mondjam, hogy bőven kinőtte a kis gyülekezetnek a kereteit. Az egyházkerületi rendezvényeket tekintve azt gondolom, hogy azért más a hangsúlya mindegyiknek. Itt Sárospatakon klasszikusan a gyülekezetek felé fordulunk, a gyülekezeti tagokat hívjuk, a lelkipásztorokat erre az alkalomra. A H2Ö, az életvize bizonyságtétel alkalma pedig általában mindig egy városhoz kötődik, és az adott város reformátussága van jelen, és szólal meg, és tesz bizonyságot. Úgyhogy minden rendezvény között azért van különbség, mert más hangsúlyok vannak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Simon Sándorral, a nagybereki gyülekezet gondnokával beszélgetek. Miért is érkezett ide a mai alkalomra? Mi is az apropója, hogy eljött ide közénk?
Szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves testvéreket. Az apropója a mai látogatásomnak az az, hogy meghívtak, hogy tegyek bizonyságot a mindenható Istenünkről. Ugyanis akik meghívtak, a szervezők, ők hallották 2022-ben a bizonyságtételemet Abaújváron, a lelkesítőn, és úgy gondolták, hogy akkor meghívnak, hogy itt is tegyek bizonyságot a gyógyulásomról, szabadulásomról, tehát magáról, a mindenható Istenről.
Miről szól a bizonyságtétele, ha egy kicsit beleláthatunk, ha elmesélné nekünk?
Most konkrét esetről fogok bizonyságot tenni, nem a megtérésemről, meg a szolgálatomról, hanem arról, amit Isten elvégzett bennem és általam. 2022-ben, február 4-én bementünk a templomba a presbiter testvérekkel és a lelkipásztorral, hogy padlófűtést csináljunk, tehát ilyen elektromos padlófűtést szereltünk. Mivel sokan voltunk, úgy gondoltam, hogy akkor a padon a szigetelést is végezzük el, és már majdnem végeztünk, amikor leszakadt alattam a mennyezet. Tehát 6 méter testem a nyakamra, úgyhogy eltört 2 nyakcsigolyám, 3 hátgerincsigolyám, 3 bordám, és teljes bénulás volt. Nyaktól lefele teljesen lebénultam. Aztán bevittek ugye Beregszázba, a közeli kórházba, és ott kijelentették az akkori orvosok, hogy Kárpátalján nincs szakember, aki ezt össze tudná rakni, úgyhogy vagy Kijevbe kellett volna menni, vagy Rovnóba, ugye ez pont a háború kitörés előtt volt, tehát még lehetett volna utazni, csak nagy távolság volt, de a barátaink és a családunk úgy döntött, hogy átjövünk Magyarországra, és Debrecenbe hoztak át. Aztán érdekes módon nem emlékszek semmire, tehát sem a balesetem után ott, ami történt a templomba, bár azt mondják, végig magamnál voltam, és én voltam az, aki másokat nyugtattam és biztattam, de én erre nem emlékszek. És sem a kórházban, ami volt, hanem az első emlékem az, amit az Isten így meghagyott, a többit azt elterelte, valószínű nem volt rá szükség, hogy áttesznek a mentőautóba, a magyar mentőautóba. Ugyanis ugye Debrecenből elindult a mentőautó határig, de nem volt útlevelük, és a miénkeknek sem volt útlevelük, ezért a határnál a két mentőautó egymásnak tolatott, és engem áttettek leegyeztetésen keresztül természetesen, és amikor a mentőautóba betettek, a lelkész testvérem, a feleségem, meg az egyik barátom ott álltak, és azt mondják, hogy Sándor, megyünk Debrecenbe. Mosolyogtam rájuk, és mondtam, hogy oda megyünk, ahova biztek, úgyse tudok mit tenni. Bezárták a mentőautót, és akkor Isten nekem megjelentett egy mint egy felhőt. Valahol már valószínű láttam ezt a képet, ugye az interneten, vagy másfelé. Egy felhő volt, és abban egy ige volt, a 2 Korintus 12.9, ami méghozzá olyan alapon volt, mint ahogy szokták írni ugye a szerződéseket, hogy van nagybetűs rész, meg kisbetűs rész. Na itt az első rész az nagybetűvel volt, hogy elég néked az én kegyelmem, de rögtön folytatódott ugye az ige, mert a teljes ige vers az úgy, hogy az én erőm a te erőtlenséged által ért célhoz. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy ez az igét akkor kapta Pál apostol, amikor könyörgött a gyógyulásért, és Isten azt mondta, hogy nem kap gyógyulást. Lehet, hogy egy béna ember nem éppen erre az igére vágyott volna, de nekem ez volt a mindenem, ez az ige. Úgyhogy utána elindultunk a mentővel, tovább semmire nem emlékszek, majd csak az első műtétem után, de ez az ige, ez végig vezetett a kórházi ágyon, a kezelés alatt, a felépülés alatt, úgyhogy egy csodálatos élményt éltem meg az Isten kegyelméből. Eljöttünk a kórházba, ott már kora reggel műtöttek. Beregszázba azt mondták a páromnak, hogy hagyják itt a beteget, ez volt péntek estére, majd hétfőn hívunk valakit, vagy valamit csinálunk. Itt már szombat reggel 7:30-kor a nyakműtétem meg volt, mivel hogy úgy sérült a gerincvelő is, ezért muszáj volt rögtön. Mondták, hogy nem lett volna még dél sem, nem, hogy hétfőn. Tehát a delet sem értem volna meg. Megműtöttek. Amikor megműtöttek, ugye, és felébredtem már az altatás után, akkor a feleségemet beengedték a súlyosra, mondván neki, hogy köszönjön el, mert két nap múlva lesz a másik műtét, és nem biztos, hogy az a műtét sikerülni fog, mert attól jobban félnek, mint a mostanitól. A feleségem bejött, persze ezt nekem nem mondta, majd csak utána, de na, beszélgettünk. Közben még a lelkésznő bejött, a kórház lelkésznő, ahol beszélgettünk, imádkoztunk, és akkor amikor ugye a második műtétem megvolt, attól kezdve már nem engedték be a feleségemet, és mondták, hogy örüljenek, hogy nem engedjük, azt jelenti, hogy él a párja. Felébredtem a második műtét után, ugye ez volt, szombaton műtettek, és kedden a másik műtét volt, hogy ne az időből ne fussunk ki, és amikor felébredtem a második műtét után, akkor odajött a kezelőorvosom, és azt mondta, hogy Sándor, most már életben marad, már ez biztos, beindultak a légzés és minden más, de felejts el azt, hogy 6 hónaptól hamarabb kijön a kórházból, és nem biztos, hogy valamahogy is lábra áll. Mosolyogtam egyet rá, és mondtam, doktor úr, hová siessek? Nem mindegy nekem otthon feküdni, vagy itt feküdni. Majd az úr, mikor akarja, akkor ami lesz, az lesz. Nekem azt mondta, elég nékem az ő kegyelme. Nekem ez elég. Mosolygott egyet, és elment. És akkor ott a második műtét után még lebénulva, ugye teljes bénulásom volt, feltettem magamnak egy kérdést. Tehát soha nem kérdeztem meg azt Istentől, hogy miért. Ugye egy templomban egy baleset, ez nem egy szokványos dolog, mindenki megdöbbent. Ugye azt kell tudni a körülményekről, hogy éppen akkor a gyülekezetünk ugye a Covid után egy kicsit így lelaposodott a hitélet, és azon rágódtunk a párommal, hogy mit lehetne tenni, hogy valahogy felébreszteni a gyülekezetet. Hát az Isten felébresztette. Igaz, hogy ez nekem sok mindenbe került, de attól kezdve a gyülekezet imaközösséget szervezett otthon, minden nap imádkoztak értem, és egyfajta megújulás lett a gyülekezetben. És én pedig feltettem az Istennek a kérdést, nem azt, hogy miért estem le, hanem azt, hogy Uram, oké, hogy itt vagyok, de mit akarsz, hogy cselekedjek? Ugye ez egy kicsit nevetségesnek hangzik egy béna embertől, Az Isten nagyon gyorsan válaszolt, és a hívő embernek bármilyen állapotban van, és bárhol van, mindig van feladata. Ugyanis meg kellett látnom azt, hogy 24 órás ügyelet volt ugye abban a teremben, hiszen műtétek után az emberek ott voltak, és akkor voltak nagyon nehéz betegek is. És az orvosok lelkileg nagyon lefáradtak. Tehát voltak olyan betegek, amik éjjel-nappal káronkodott mellettem, meg sok minden volt. Ugye attól függ, hogy kinek mit hozott a betegség. Természetesen nem az ő hibájuk, hanem ez jött ki belőle. És ezeket az orvosokat, az ápolókat kellett egy kicsit bátorítani, kellett beszélgetni velük, és nagyon sok időt eltöltöttünk. Isten nagyon sok csodát tett a béna emberen keresztül is, ahogy elmosolyodtak, ahogy megnyugodtak, ahogy elmentek mellőlem, ahogy jött az orvosom, és azt mondta, hogy Sándor maga volt eddig a legjobb betegem, mert soha nem panaszkodott. Mondtam, hogy doktor úr, miért panaszkodjak? Maguk teszik a dolgokat, én meg hálás vagyok. Már. Aztán ugye voltak ott persze nehezebb helyzetek is, mert mellettem volt egy olyan srác, aki 35 évesen leesett 2 méter magasról, és beütött a fejét. Semmilyen nem tört el, megműtötték a fejét, egy vérrög keletkezett, nem tudott magáról. Nem tudta, hogy ki, nem ismerte a családot, viszont éjjel-nappal káronkodott. Éjjel-nappal szitta az Istent hangosan. És jön az orvos, és azt mondja nekem, Sándor, tudom ki maga, és sajnálom, hogy ezt kell hallgatnia, de nem tudok hova tenni. Akkor mosolyogtam egyet, és mondom, doktor úr, bár nehéz hallgatnom, de engem ez hálára int. Ezt nem értem. Doktor úr, ő 2 méterről esett le, én 6 méterről. Én is járhattam volna így, és nem tudva magamról, esetleg nem dicsőítettem volna az Istent, hanem szittam volna. Az ő kegyelme az, hogy én most dicsőíteni tudom, mert az elmém az megmaradt. Úgyhogy akkor úgy elmosolyodott, és azt mondja, hogy jó, Sándor, akkor, na, de ugye az elébb, amikor mondtam azt, hogy azt mondta, hogy 6 hónap múlva, akkor elmosolyodott, és 2 hét múlva ez az orvos visszajött, vagy hát na, bejött többször naponta, de akkor azt mondja nekem, hogy Sándor, valami gond van. Na, mi történt, doktor úr, valami rosszat csináltam? Hát még mozdulni se tudok, mi rosszat tudok csinálni? Nem. Azt mondja, általában ilyen műtét után 5-6 hét múlva kezdünk el gondolkodni azon, hogy hová tudjuk átvinni a beteget, melyik osztályra. 2 héttel telén már összehívtam a konzíliumot, mert magának már nem itt a helye. És akkor mosolyogtam, hogy doktor úr, én tudom, mi van. Több 10 000 ember imádkozik, értem, az Isten meg meghallgatta az imájukat. Na jó van, Sándor, és akkor így elment. Úgyhogy annyi csoda történt ott, hogy azt, hát könyvet lehetne írni róla, de 1-2 léptekben így elmondom. Csak hogy értsük azt, hogy mi is történt. Ezelőtt 2 hónappal egy görögkatolikus lelkész Debrecenben volt az orvosnál, és hazajött Kárpátaljára, és egy ige hirdetésen elmondta, amit az orvos mondott neki, hogy egy pár évvel ezelőtt hozta Kárpátaljára egy hallottat, és képzelje el, felélet. Pedig illet volna meghalnia. És ezt már több orvostól hallottam, hogy tudod, hogy illet volna meghalnod. Bocsánat, nem vagyok mindig szófogadó, mert az Isten másképp döntött. Amikor ugye átkerültem a rehabra, 2 hét múlva a műtét után, a legelső este volt egy olyan élményem, ami úgy meghatározta a rehabon a ott léttemet. Bejött az egyik ápolónő, és valószínűleg rossz kedve volt éppen akkor, nem, de ugyanakkor kedvesen próbált ismerkedni velem. Egyedül voltam izolálva egy szobába, ugye más osztályról kerültem át. Bejön az ápolónő, és azt kérdi tőlem, hogy na hát magával meg mi történt? És mosolyogva elmondtam, hogy leszakadt alattam a templom mennyezete, és leestem, és ahogy lehetett, összetörtem magam. Rám nézett, és a következő kérdése az volt, hogy na, hol volt a maga Istene? Mosolyogtam egyet, és mondtam, hogy ott volt. Élek, nem? Rám nézett, elmosolyodott, mondja, hogy hát igen. Na most akkor mást is mondok magának, amit lehet, hogy nem fog érteni. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy én estem le onnan, és nem valamelyik fiatalabb presbiterünk, akinek 2-3 gyereke van, és lehet, hogy ráment volna a családi élete, vagy a családja is. Engem, nekem meg a gyerekeim már felnőttek, aztán Isten meg gondot viselt rólam. Körülbelül velem egy idős volt a hölgy, és magára vette, és azt mondja, hogy már az öregek akkor nem számítanak. mondtam, én nem azt mondtam, én csak azt mondtam, amit érzek. És akkor indult kifelé, és azt mondta, legyintett a kezével, és azt mondta, hogy maga nem normális. Mondtam, hogy igen, Isten nem mindig a normálisak hívja el az ő igének a hirdetésére, van ez így, úgyhogy ilyen élményeim vannak. A következő élményem, ami ugye bejött a pszichológus hozzám, és azt kérdi tőlem, hogy lehet-e bejönni, mert neki hivatalból be kell jönni, ha szeretnék-e vele beszélni. Nagyon szívesen, tessék bejönni. Bejött, leült, elbeszélgettünk egy kicsit, akkor még hivatalból jött be, utána minden egy-két-három nap azért jött be, mert jót beszélgettünk együtt, és amikor ugye az egyik gyógytornásznő bejött hozzám, és éppen ott ült a lelkésznő is, meg az előtt ugye a pszichológusnő is, akkor azt mondja ugye a gyógytornásznő a kórház lelkésznőnek, hogy most nem tudom, jöttem, most Sándorhoz jöttem, hogy egy kicsit töltek ezek, tehát így jártak be, hála a mindenható Istennek, nem azért, mert én beteg voltam, de Isten elvégzett sok mindent rajta, és a pszichológus nő olyan jó kapcsolatban lettünk, hogy nagyon sokszor bejött beszélgetni. És amikor ugye ez ugye húsvét előtt, nagy csütörtökön bejön a pszichológusnő, és azt mondja nekem, hogy Sándor, elköszönök magától, mert lehet, hogy mire visszajövök, egy hétre el kell mennem, nem lesz itt, csak azt szeretnék elköszönni magát. És láttam, hogy nagyon, nagyon oda van. Doktornő, tessék már leülni. Hát nem akarom zavarni, tessék leülni. Na, nem zavarom, de egy pár percre leülök. Körülbelül 40 percet beszélgettünk, és kividulva indult majd haza, és kérdem tőle, hogy doktornő, most ezzel a teherrel, ami magán volt, hazament volna, és akkor várta volna, hogy az ünnep jó teljen. Azt mondja, Sándor, de ez a munkám. Én értem, de van hova az Úr Jézushoz le lehet tenni ezeket a terheket. Úgyhogy egy jót beszélgettünk, járnak. Aztán hát ez egy ilyen, az embernek egy ilyen sikerélménye, igaz, és akkor a következő nap, ugye nagy péntek reggel kapok Kárpátaljáról egy SMS-t, az egyik régi barátomtól, tehát régen jóba voltunk, aztán utána úgy elmellőztük egymást, tehát más-más helyre, ugye más-más gyülekezethez tartoztunk, aki azt írja, hogy tudod-e már, hogy Isten miért büntetett meg. És akkor visszaírtam neki, hogy én ezt nem az Isten büntetésének élem meg, hanem az ő kegyelmének, mivel hogy életben maradtam, ami nem kellett volna, mert ugye illet volna meghalnom, de Isten így látta jónak. De és akkor csak annyit írtam, hogy áldott ünnepet kívánok. Felhívott, és akkor elmondta szóba is ezt ugyanezt, és akkor mondom neki, hogy drága testvérem, más szemszögből nézzük a dolgokat, te úgy látod, hogy te akarod, én meg úgy, ahogy én átéltem, én az Isten kegyelmét látom ebben az egészben. Úgyhogy voltak negatív és pozitív élményeink is, de nagyon sok negatív élményem volt.
Hogyan látja akár mondjuk a kárpátaljai, vagy a magyarországi itthoni gyülekezetek közötti különbséget, milyen a élet a reformátusoknál?
Az én meglátásom szerint jelenleg még Kárpátalján a lelki élet egy kicsit buzgóbb, mint itt az anyaországban. Én megfordulok itt az anyaországban is, a gyülekezetekben, és Kárpátalján is igét hirdetek, itt is, ott is. Ha meghívnak, akkor szeretettel megyek. Talán egy kicsit még lelkesebbek az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik eljöttek a háború miatt, de akik viszont ott maradtak, nekik nem igazán van másba, mibe kapaszkodni, csak a mindenható Istenbe, és ők ezt, meg Kárpátalja egy olyan régió volt, ahol mindig is rá voltunk kényszerülve arra, hogy lássuk meg, hogy az Isten nélkül nem működnek a dolgok, mert jöttek-mentek, a hatalmak változtak, és mindig ilyen más lelkület volt, tehát egy ilyen lelkesebb, összetartóbb, ima közösséget tartóbb csapat van. Az én meglátásom. Nyilván biztos, hogy van itt is olyan gyülekezetek, akik ugyanezt megélik, tehát ez nem egy átlagos dolog, de az én meglátásom vagy tapasztalatom ez volt a két régió között.
Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Ezzel mai magazinműsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.